A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, köztünk marad. Benne a szerkesztő műsorvezető Jakab, a Baponyi Noémi köszönti most Önöket. Az elmúlt hónapokban rengeteget lehetett olvasni róluk. A támadások keresztüzébe kerültek. A magánéletükben, a hálószobájukban kutakodtak a politikusok, akik meg akarják mondani, hogy egy nemzeti magyar keresztény embernek hogyan kell élnie. Eddig is kevés jogaikat tovább csorbították, pedig ők is olyanok, mint mi. Dolgoznak, adót fizetnek, háztartást vezetnek, és igen, gyerekre vágynak, vagy már gyereket nevelnek. Szerető, törődő, biztonságos közegben, azaz családban. Ezért most fogadják legalább olyan nyitottsággal az Érden élő Fannival készült interjúnkat, mint amekkora bátorsággal ő azt vállalta, hogy megmutassa ő és párja, aki történetesen egy nő, és ugyanolyan emberek, mint bármelyikünk. Még ha ennek ellenkezőjéről is akarnak sokan meggyőzni bennünket. Fannival beszélgetünk, a témánk a családos család. Egy picit próbáljuk érzékenyíteni az embereket, nem propaganda gyanán, de úgy érzem, hogy nagyon-nagyon túlsúlyban van az ellen vélemény, illetve az ellen propaganda. Úgyhogy ezért is köszönöm, hogy befáradtál ide hozzánk a stúdióba, hogy elmondd a te történetedet, és a te véleményedet erről az egészről. Kezdjük azzal, hogy megosztanád el a te történetedet fel. A családot hogy fogadta annak idején, amikor, hát nem is tudom, hogy coming out-oltál-e, vagy ez nálad hogy történt?
Ez nálam érdekesen történt, eléggé korán jöttem rá, viszont édesanyám annyira nem díjazta az ötletet, amit elég sűrűn az orrom alá is dörgölt. Ezért sokáig tartott, mire végre elmertem mondani. Édesapám volt az első, vagyis az akkori élettársa, aki rájött erre az egészre, és utána szépen lassan mindenkinek, legutoljára édesanyámnak, aki sajnos nem fogadta túl jól, viszont a nővéreim, édesapám, barátok, rokonok, mindenki nagyon jól fogadta, nem volt ebbe semmi újdonság, mindenki szerintem már érezte, hogy itt van valami.
Édesanyád aztán hogyan barátkozott meg a gondolattal?
Hát leginkább sajnos sehogy, úgyhogy mi azóta nem is nagyon tartjuk a kapcsolatot. Várom azt, hát, hogyha majd ő benne ez megérik, elfogadja, és akkor majd ő jelentkezik. Sajnos ezzel én nem tudok mit csinálni. Én megtettem a magam részét, innen már rajta áll.
És akkor egy kicsit arról beszélnél, hogy a pároda hogyan találtatok egymásra?
Hát én munkát kerestem, és egy nagyon kedves barátnőm elvitt hozzá, hogy hát, hogyha ott kapok majd állást, és egyből szemet szúrtunk egymásnak. És hát így ismerkedtünk meg, azóta együtt is dolgozunk, úgyhogy így alakult ki a szerelem.
És mióta vagytok ti együtt?
4 éve most már lassan.
Illetve úgy tudom, hogy össze is házasodtatok.
Hát bejegyzett élettársi kapcsolat, ugye ez nálunk a házasság, igen, ez most lesz lassan 2 éve, úgyhogy nálunk elég hamar történt minden, úgy 2 hét után össze is költöztünk, meg bemutattam a családnak, mindenki szereti, imádja, ők is, az ő családja is engem, vagyis hát remélem. Úgyhogy igen, elég hamar megtörtént ez a házasság is. Vettünk közös autót, közös házat, úgyhogy teljesen úgy élünk, mint egy normális heteroszexuális pár.
Te is mondtad ezt a normálisat, mert ugye a másik oldalról meg mindig azt halljuk, hogy ne haragudj, hogy ezt mondom, de hogy nyilván te is szoktad hallani, hogy operáltak, nem tudom micsoda. Igen. Hogyan lehet mindezt feldolgozni, illetve találkozol-e ezzel a hétköznapokban, vagy főleg tényleg a médiából, a politikai különböző pártokból ömlik ez rátok?
Hát csak a médiában. Nekünk, ugye mivel mondtam, együtt is dolgozunk, úgyhogy a főnökeink, a kollégáink, senki, akik alattunk dolgoznak, soha senkivel nem volt semmilyen probléma, mindenki elfogad. Én az utcán se találkoztam még megkülönböztetéssel, vagy beszólogatásokkal.
Tehát szoktátok egymás kezét fogni, és nem találkoztatok?
Természetesen. Ugyanúgy viselkedünk, mint egy normális, ha lehet így mondani, egy normális pár. Én mondjuk személy szerint nem szeretem, hogyha egy heteroszexuális pár is megeszi egymást az utcán, mert nem odavaló. Ugyanezt természetesen mi se csináljuk, de kézenfogva megyünk, szívemnek szólítom, szerelmemnek szólítom mindenki előtt. Nincs, én úgy gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, természetesen nem híreszteljük, de ezt egy heteropár se tegye, én szerintem. A média viszont nagyon, nagyon nyomja, nagyon lehúzza, nagyon csúnya dolgokat írnak, és nagyon alsóbb rendűnek ítélnek meg minket, mint ők maguk.
Ti most itt Érden laktok különben, vagy érdeköltöztetek?
Igen, igen.
És itt Érden is elfogadóak? Tehát így itt se találkoztok semmi?
Nem semmi, tudom. Semmi, soha. Járunk mindenhova, kézen fogva, szeretjük egymást, látják rajtunk, hogy nem testvérek vagy barátok vagyunk, hanem egy pár, és még rosszalló tekintetek se jöttek velünk szembe, hál' Istennek, úgyhogy nincsen semmi probléma Érden.
Azt kérdezgetik, hogy a másik oldalról miért kell ezt annyira kirakatba tenni, amit pont mondasz, hogy te nem is akarod ezt kirakatba tenni, de ugyanakkor ez az egyetlen úgy, hogy kiálljatok magatokért, hogy teket is ugyanazok a jogok meg kellene, hogy illessenek, mivel hogy ti is ugyanolyan emberek vagytok.
Így van. Nem gondolnám, hogy mi hírértéket képviselnénk, mert ugyanolyan normális emberek vagyunk, ugyanúgy bejárunk dolgozni, ugyanúgy főzünk, mosunk, takarítunk, adót fizetünk, éljük az életünket, mint bárki más. Nem gondolnám, hogy ez hírérték lenne az, hogy én éppen nőként egy nőt szeretek, és nem egy férfit, és nem férjem van, hanem feleségem.
Beszéljünk kicsit akkor a jogokról. Ugye én rákérdeztem, hogy összeházasodtatok-e, mire mondtad, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatban vagytok, mivel hogy itthon ugye sajnos a házasságot nem teszi lehetővé a törvény, vagy hogy van ez most?
Hát házasodni nem lehet, bejegyzett élettársi kapcsolatot tud létesíteni két azonos nemű ember. Nagyjából a jogok megegyeznek a házassággal. Egy-két kivétel van, ugye, hogy nem fogadhatunk közösen örökbe, most már egyedül se, illetve hogy nem vehetjük fel egymásnak a nevét, mint házassági név. Szóval én úgy viselhetném a feleségem nevét, hogy a születési nevemet teljesen eltörlöm, és a új anyakönyvi kivonatot kapok, és akkor csak így lehetne, de nagyjából hát állítólag ugyanazok a jogok, de ez a gyakorlatban sajnos nem így van.
A gyerek kérdés elő jött-e már nálatok, hogy szeretnétek egy gyereket?
Elő, igen, mindenféleképpen szeretnénk. Hát mi szülni szeretnénk mind a ketten, amire itthon ugyebár nincsen lehetőség. Ilyen mesterséges megtermékenyítésre. Van lehetőség, hogyha igazoltan meddő vagy pedig már abban a korban vagy, hogy ketyeg az a bizonyos biológiai óra, és akkor már azt mondják, hogy jól van, rendben, akkor lehet, de egyedülálló nőként ez sajnos nem megengedett itthon. Viszont nem kell annyira messzire menni, mert itt van a szomszédos országunk, Ausztria, ahol teljesen elfogadott, ott házasság lehet, mesterséges megtermékenyítés, örökbefogadás, ott a születendő gyermeknek hivatalosan mind a ketten a szülei lennénk, vagy hát nagyon sok ismerősünk repked Dániába, vagy messzire, hogy gyermekük születhessen. Ugye itthon nagy bajban vannak a férfiak, a fiúk, akiknek lényegében csak az örökbefogadás van, úgyhogy őket vágták el nagyon ezzel a törvénymódosítással.
És akkor Ausztriában már van is időpontotok, illetve megbeszéltétek-e már a párod, de hogy akkor először most te leszel?
Igen, ez nekünk már egy másfél éve folyamatban van. Ő idősebb nálam, ezért ő fog előbb majd teherbe esni. Nagyon sok lehetőséget kínál, hál' Istennek ez a klinika. Mi azt a lehetőséget választottuk, hogy az én megtermékenyített petesejtemet majd az ő méhébe ültetik, és ő fogja megszülni. És akkor így még inkább közös lesz a gyermek. Ott tart, hogy a kis megtermékenyített bébi már lefagyasztva van ott a klinikán, és már csak a beültetésre vár, amit ugye most a határzárak nem tesznek lehetővé. Viszont azért ennek elég borsos az ára. Nekünk ahhoz nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, hogy meg tudjuk teremteni azt a pénzt, amiből valóra tud válni a gyermek.
És akkor ez nyilván buta kérdés, de a TB gondolom ezt nem is támogatja.
De hogy is? Nem.
Mi lesz aztán a gyerekkel? Itthon is meg lehet születnie, vagy Ausztriában kell?
Itthon is, amint ugye sikeres lesz a terhesség, utána ott a klinikától nekünk elválnak útjaink, és ugyanúgy
folytatjuk. Tehát terhes gondozásra már itthon jártunk.
Így van, igen.
És akkor, hogyha megszületik, akkor te is, illetve a párod is név szerinti szülők lehettek a gyereknek, vagy
nem.
Ott?
Nem, ott aki megszüli, az lesz a szülő, és apának vagy egy fiktív apát kell majd beírni, vagy ki kell húzni, hogy nincsen egyáltalán apja. Ami azért ugye elég érdekes lesz, mert vérileg az a gyermek az enyém, de mégis, hogyha mondjuk az óvodába menni kell érte, akkor oda meghatalmazással tudom kivenni majd a gyermekemet az óvodából, vagy az iskolából, mert hivatalosan papíron nekem semmi közöm nincsen hozzá.
Ezek a dolgok már nem veszik el a kedveteket attól, hogy miközben ott van másik példaként Ausztria, ahol ugye minden engedélyezett, vagy minden normális jog jár az embereknek, hogy itt hagyjátok Magyarországot.
Én nagyon szeretek itt élni, attól függetlenül, hogy mik mennek most a világba. Ide köt a család, ide köt a barátok. Most vásároltunk itt házat, amit azért nem szeretnénk itt hagyni. Ide köt a munkahelyünk is. Megfordult a fejünkben az, hogy akkor menjünk egy másik országba, de nem szeretnénk, hanem inkább arra törekszünk, hogy itt változzon valami, és nagyon sok ember is azon van, hogy most változások legyenek.
Látsz erre reményt?
Én látok erre reményt. 2 év múlva inkább, amikor választás lesz, hát ha valami változik az emberek szívébe, lelkébe, és rájönnek arra, hogy nem vagyunk olyan nagyon különlegesek.
Egy vezető politikus szájából az is elhangzott, hogy hát ők, hogyha szülők lennének, akkor rosszabbak lennének, mint a pedofilok.
Ezen nevetnem kell igazából. Nevetséges, buta gondolatmenet ez, mert ugyanúgy joga van bárkinek a gyermekáldáshoz, és én például kicsi gyerekkorom óta arra várok, hogy elérjem azt a kort, hogy anyuka lehessek, függetlenül attól, hogy férjem lesz, és a gyereknek lesz egy apja, vagy feleségem lesz, és a gyerekemnek lesz még egy anyja. Ez független nemi beállítottságtól. Mindenki, aki szeretne gyereket, annak joga van szerintem ahhoz, hogy gyermeket vállalhasson.
És akkor egy kicsit nézzük meg a gyerek oldaláról is. Ugye az örökbefogadás kapcsán nagyon sokan mondták, mi is itt foglalkoztunk már korábbi köztünk maradban azzal, hogy tényleg nagyon sok gyerek vár az örökbefogadásra, és gyakorlatilag az ő esélyüket kaszálták el azzal, hogy egyedülállók, illetve melegek nem fogadhatnak örökbe most már Magyarországon. De hogy szerinted a ti gyereketeknek vajon minden joga meg lesz-e itthon? Hát akkor
Nem, hogyha így marad minden, akkor nem, sajnos. Amennyiben változás lesz, úgy megvan rá az esély. Természetesen nem 100%-osan, de talán egy kicsit több joga lesz a gyermeknek, mint most.
Tehát mondjuk a papírján ott lehet az, hogy te vagy a másik anyukája.
Mondjuk igen, átalakítják az anyakönyvi kivonatot, hogy szülő 1 és szülő 2, ahova be tudok kerülni én is, és a párom is mind a ketten. Hogyha ne adj Isten, kórházba kerül a gyermek, akkor mondom, nem kell meghatalmazással mennem az orvoshoz, hogy de igen, mondjon róla bármit, amit tud, mert én is hivatalosan a szülője lehetek majd annak a gyereknek. Illetve az, hogy hátrányosabb lenne az a gyerek, vagy nem úgy fejlődik az a gyerek, akit melegek nevelnek. Nagyon sok olyan hetero kapcsolat van, ahol vagy az édesanyja egy kicsit nincs a toppon, vagy az édesapa, vagy éppen a kapcsolatuk, ott is sérül a gyerek. Attól, mert mi azonos neműek vagyunk, az nem jelenti azt, hogy a gyerek meleg lesz. Nekem is heteroszexuális szüleim vannak, heteroszexuális testvéreim vannak, nagyjából mindenki, és mégis meleg lettem.
Hogyha lenne egy kívánságot az új évre, ezt ugye még most 2020-ban vesszük fel, de 2021-ben fogják majd a hallgatók meghallgatni, mi lenne az?
Hát az lenne, hogy értsék, fogadják el az emberek azt, hogy mi is ugyanolyan jogú és ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más ezen a világon.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Az iménti percekben Fannival beszélgettünk. Maradjanak velünk, mert a zene után is folytatjuk a témánkat Pál Mártonnal, aki élettársával együtt 2,5 éve neveli szeretetben a kis Andrist.
Érdefem 101.3. Érden jó! Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died,
the 3rd of September, that day I always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him.
Some bad talk going round town saying Papa treats our children and another wife. And that ain't right. And that ain't right. And that ain't right.
Papa was a rolling stone.
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Pál Mártonnal beszélgetünk. A témánk továbbra is az, hogy a családos család. A ti bemutatkozásotokat ugye már sok helyen lehetett látni, de azért gondoltam, hogy mi is mindenképpen megkérdezünk benneteket. Ugye ti egy kisfiút neveltek, most már hanyadik éve?
Igen, én is üdvözlök mindenkit. Andrist már 2,5 éve lassan, 2018 április 1-jét, március 16-án volt az ismerkedés, akkor kezdődött, és április 1-én, vagy másodikán volt a kihelyezés.
És akkor különben a jogi körülmények olyanok voltak, hogy akkor még rendesen örökbe lehetett fogadni gyermeket azonos nemű szülőknek is, vagy pedig egyedülállóként tudtátok őt örökbe fogadni?
Ez akkor is csak egyedülállóként volt rá lehetőség, és ugye én vagyok a kisfiamnak a hivatalos gyámja, tehát én vagyok hivatalosan az örökbefogadó szülő. Ez már akkor is úgy volt, de hogy mi is nagyon fontos elmondani, hogy mi az első percöken, amikor beléptünk a gyermekvédelmi szakszolgálatba, mi mondtuk, hogy mi ketten vagyunk, viszont tudjuk, hogy mi a törvény az, hogy csak egyikünk fogadhat örökbe, de hogy mi együtt szeretnénk végigmenni ezen az úton, és mi együtt szeretnénk felnevelni a kisfiunkat.
Magyarul akkor ketten is végeztétek el a tanfolyamot, ugye akkor még kötelező volt elvégezni?
Akkor még kötelező volt a tanfolyam, az Ádám elvégezte ezt a tanfolyamot, egyébként nem akkor, hanem később, mert egyébként most ő vár örökbefogadásra, mert szeretnénk Andrisnak kis testvért. Pszichológushoz együtt mentünk, a környezettanulmánynál ott volt Ádám, az irat megtekintésnél ott volt Ádám, amikor először felhívtak minket, hogy van egy kis fiú, akit örökbe lehetne fogadni, illetve az ismerkedésnél, az első találkozásnál, tehát abszolút úgy kezeltek minket, mint egy párt, de a hivatalos eljárás az akkor is az, hogy csak én fogadtam őt örökbe hivatalosan.
És ez már mennyire rossz érzés a párodnak?
Erről sokat beszélgettünk, ez volt a törvény, és mi ezt persze nem örülünk neki, de hogy így elfogadtuk, hogy ez van, és nem éreztük úgy, hogy van egy A meg egy B játékos úgymond ebben a rendszerben. Én azt gondolom, hogy a gyerekünknek nem jó. Olyan joghátránya van akár az öröklésnél, akár az, hogy az Ádám nem járhatna el hivatalosan az ő nevében, tehát a gyermekünket éri jogsérelem miatt alapvetően. Természetesen az Ádámot is, de hogy itt a gyermek jogai szerintem a sokkal fontosabbak, mint az örökbefogadó szülőké. Egyetlen egy szituáció volt a gyámhivatalban, amikor bementünk, és ez úgy van, hogy amikor amikor elhozod a nevelőszülőktől a gyereket az ismerkedés után, akkor be kell menned aznap a gyermekhivatalba, és alá kell írnod egy úgynevezett kihelyezési határozatot, ami 30 napra szól. Ez a kihelyezési határozat, ez kvázi ugye az a vége az örökbefogadásnak, letelik a 30 nap, akkor elválaszthatatlanok vagytok, akkor már nincs, úgymond nincs visszaút, és ott az Ádám is jött velem, és akkor ott mondta a gyermekhivatalba az ügyintéző, hogy ő nem az ügyfél, és hogy fáradjon ki. Ezt az ügyintéző nem is tehetett volna más, mert hogy ez a törvény, és ez ugye személyiségjogok, stb., tehát kvázi ott az Ádámnak nem volt joga ott lenni, bármennyire fura is, és az Ádám kimentési folyosón várt. De hogy ezen is így túltettük magat, elfogadtuk. Tudod, egy olyan kiszolgáltatott helyzetben vagy ott, hogy főleg mi, amikor rettegtünk ebben az időszakban, hogy ki és hogyan fogja megfúrni ezt az egész folyamatot, mert azért történtek így esetek az elmúlt időszakban, és mindent úgy akartunk csinálni, ahogy kell, és aztán igazán így túllendültünk, úgymond.
Tehát ahogy érzem a szavaiból, mindent megtettetek azért, hogy családot biztosítsatok ennek a kisfiúnak, Andrisnak.
Persze, természetesen. Meg hogy neki a legjobb legyen.
Őről akkor már mit lehet tudni? Tehát ő akkor előtte nevelőszülőknél volt? Vagy meg ilyen átmeneti gyermek?
Hát ami publikus információ az, hogy születésétől kezdve kis időt töltött csecsemotthonban, aztán nevelőszülőknél volt. Igen, ugyanannál a nevelőszülőknél volt végig.
De akkor gyakorlatilag most már 2,5 éve nálatok van, tehát akkor igen, ez az otthon, ez a családja most már.
Hát most már több időt volt velünk, mint a nevelőszülőknél, igen, szóval most már, ugye 16 hónapos volt, amikor hozzánk került, és most már lassan 4,5 lesz, igen.
Ugye szokták ezt mostanában kérdezni, amióta felerősödtek ezek a hangok. Én nem is tudom, hogy a mesekönyv megjelenése után, vagy előtte is már voltak ezek a hangok.
Én nem gondolom, hogy ez a mesekönyv.
Nincsen összefüggésben szerinted?
Én azt gondolom, hogy a mesekönyv az...
Ez csak egy apropó volt.
Ez egy apropó volt, már nyáron elindultak ezek a hangok. Nyáron megjelent egy cikke, egy nagyon jobb oldalhoz köthető online média orgánumban, ahol arról nyilatkoztuk, hogy szivárvány családok törvényeket kijátszva jutnak gyermekhez Magyarországon, köztük nekünk is a képünkkel megjelent ez a teljes ferdítéseket állító cikk, és azt gondolom, hogy az volt a Rubikon a részükről, ott lépték át a Rubikont, és onnantól kezdve elindultak folyamatosan akár a miniszterelnök augusztus 20-ai beszéde, akár más prominens politikusoknak a beszédeiben már lehetett érezni, hogy itt a szivárvány családok is célponttá válnak. A Meseország mindenki, az pedig egy további lehetőséget adott, hogy ezt folytassák, ezt az egészet, ami ott elkezdődött.
A támadásokat ellenetek, csak közben pont, amit te is mondasz, hogy arra nem gondolnak ilyenkor, vagy nem tudom, hogy mi lehet ilyenkor az ő fejükben, hogy amit szoktak pedig mondani ilyen propagandagyanát, hogy a gyermek mindenek előtt, hogy ezzel a gyermekeknek tesznek rosszat. Tehát konkrétan most ugye nagyon-nagyon sok gyerek vár még továbbra is örökbefogadásra, hogy családban nőhessen föl. Hogyha az Ádám most örökbe akar majd fogadni gyereket, akkor a Novák Katalintól kell személyesen kérni engedélyt, vagy ez hogy lesz?
A mi esetünkben nem, mert hogy ugye úgy szól a törvény, hogy abban az esetben, hogyha már érvényes határozattal rendelkezel, a törvény megszületése előtt, akkor a régi törvény vonatkozik rá. Nekünk már van egy jogos határozatunk, mi 2 éve várakozunk, szóval mi nem függünk Novák Katalinnak úgymond a jó indulatától, vagy nem is tudom, ezt így hogy fogalmazzam. Tehát nekünk még elvileg van lehetőségünk, hogy örökbe fogadjunk. Gyakorlatban azért lássuk be, hogy itt azért mégis elügyintézőkről, meg szakemberekről van szó, amik természetesen függnek a kormányzati kommunikációtól, természetesen függ a munkájuk, és azért ezek nem is azt gondolom, hogy direkt, de mindenképpen indirekt megfélemlítése akár a szakembereknek, hogy ne adjanak melegeknek gyereket, se nekünk ne adjanak legközelebb gyereket. Ez egy érdekes kérdés, mert hogy minket, engem, meg hát minket is, mert ugye az Ádámot is azért vizsgálták, meg neki is van egy határozata, minket alkalmasnak találtak örökbefogadásra. Nekünk idézőjelesen adtak egy gyermeket, és sikeresen lezárult ez az örökbefogadás. Az örökbefogadás nem másfél évig van egy úgynevezett utánkövetés, az is sikeresen lezárult, tehát hogy az, hogy mikor sikeres egy örökbefogadás, ez egy jóval hosszabb folyamat természetesen, de hogy a hivatalos procedúrát tekintve ez egy lezárult és sikeresen lezárult. Tehát ez egy érdekes kérdés lesz, hogy mi miért nem kaphatnánk még idézőjelesen, mert hogy alkalmasak voltunk egyszer úgy döntöttek. Szóval ez egy ilyen érdekes jogi kérdés lesz, én azt gondolom, mint inkább szakmai, mert a szakmai válasz az már megszületett, és ez inkább egy jogi kérdés kevéssé avanzsálódik.
De akkor a mostani jogszabály szerint ti úton vagytok afelé, hogy akkor igen, legyen egy második gyermeketek
igen,
is.
Igen, 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 és ezt folytatni is fogjuk, mert ugye úgy szól a törvény, és ez nagyon fontos, és ez eddig is így volt, és ebben semmilyen változás nincs, hogy minden gyermeket először házaspároknak kell kiajánlani. Heteroszexuális házaspároknak minden esetben. Ez eddig is így volt, mert semmilyen újdonság nem volt ebben az évben, ez eddig is meg kellett tennie a gyermekvédelmi szakszolgálatnak, a gyermekhivatalnak. Ezek után jöttek az egyedülállók, tehát hogyha több házaspár azt mondta, hogy ő nem szeretné örökbe fogadni ezt a gyereket, akkor jöhettek az egyedülállók. Ha az egyedülállók között sem találtak nekik szülőt, akkor mennek ezek a gyermekek külföldre. Tavaly az örökbefogadások 25%-a, tehát 250 gyermek ment külföldre, nagy részük idősebb, testvérpár, meteg gyerekek, roma származású gyerekek, és általában egyébként akár még az egyedülállók sem elfogadóak úgymond velük kapcsolatban, sok esetben, tehát ez is azt gondolom, hogy hozzátartozik ez a történethez. De azt tudni kell, hogy ettől a törvényi szigorítástól a házaspárok nem lesznek elfogadóbbak. Tehát, hogy ők nem fognak roma származású, 4 éves, gondozatlan terhességből, akár egy ADHD gyanús kisfiút örökbe fogadni, mondjuk az ormánságból, Dél-Baranyából. Tehát, hogy ezt eddig sem tették meg. És ez a törvény, ez tovább szigorítja, és ugye az egyedülállóknak a kizárása, ez kb. 100 örökbefogadás évente 80 és 100 között, a 80 és 100 gyerekkel vagy több megy külföldre, vagy maradnak benne a rendszer.
De amikor azt mondják, hogy a gyermek az első, akkor erre is kéne gondolni.
Hát, szerintem ezt megválaszolta. Ez a képmutatás ebben az egészben, hogy itt ez nem a gyerekről szól. Ha a gyerekről szólna, akkor például az örökbefogadói tanfolyamot magát még mindig kötelezővé tennék. Sőt, én azt mondom, hogy még aki örökbefogadott, még annak is kötelezővé tennék, hogy az utánkövetés során is legyen még egy tanfolyam, amit végezzen el, mert hogy ez egy nagyon komplex dolog, az örökbefogadás. Ez nagyon, nagyon sok mindent nagyon könnyen el lehet benne rontani, és nagyon tudatosan kell beleállni ebbe az örökbefogadásba, és a gyerekekről szól, tehát tényleg a gyerekek az elsők, ez nem a szülőkről szól, a szülő, hogy szeretne örökbefogadni, igenis, végezzen már el 2-3 nap tanfolyamot, tehát nem az IB-ről rendelő gyereket, és utána is igenis, hogy legyen neki ideje arra, hogy a pszichológiája mögé menjen, és olyan dolgokra vezessék rá, amikre ő nem gondol, viszont gondolnia kell. Tehát, hogy itt tényleg a gyereknek a jogai szerintem is az elsők, de én azt gondolom, hogy ezek a törvényi módosítások semmilyen formában nem segítik. Úgy, hogy egyébként ez a kormány volt az, aki megduplázta az örökbefogadói tanfolyamnak az időtartalmát pár évvel ezelőtt. Ez egy 20 órás tanfolyam volt, és 40 órára emelték, tehát ők duplázták meg, most meg eltörlik.
Kicsit visszakanyarodva a jogokhoz, akár a ti gyereketeknek, vagy majd a gyerekeiteknek a jogaihoz, illetve a ti jogaitokhoz, és mikor látsz reményt arra, hogy ebben változás lesz, vagy pedig ez tényleg ennyire összefügg a politikával, most ez úgy látszik vele visszagomra.
Hát nézd, én nem vagyok se politikus, se politikai elemző, én egy random családapa vagyok, aki próbálja élni a mindennapos életét, egyedül azt csináljuk, hogy valamit próbálunk tenni, hogy a gyerekünk majd egy olyan társadalomban nőjön fel, ahol ő nem érinti semmilyen hátrányos megkülönböztetés azért, mert két apukája van, és ez nem lesz hír, és ezt mindenhol elmondjuk. Én azt gondolom, hogy a politikának óriási szerepe van, ezt nem lehet elmutatni. Az, hogy mit mondanak a politikusok, az, hogy mit kommunikálnak, az fontos, és nekünk van egy alaptörvényünk, és az alaptörvényben a diszkrimináció, akár a szexuális, akár a nemi különbözőségeken való megkülönböztetést, ez tiltja, és ezzel szemben pedig azért lássuk be, hogy hát kemény uszítás megy az LMBTQ társadalom mellett, vagy így, vagy úgy. Ezt a kampányt is egyébként azért indítottuk el, mert valamit tenni kell, tehát tényleg nem akarunk a béka lenni, tudod, akit betesznek a hideg vízbe a lábosba, és szép lassan alágyújtják a vizet, és ugye a béka olyan, hogy nem ugrik ki, és ott fő meg. Na, én ezt nem akarok lenni, mert én bele akarok nézni majd a gyerekemnek a szemébe, hogy kisfiam, én megpróbáltam mindent.
Mit érzel különben? Tehát a mindennapokban mennyire érzitek ezt? Vagy inkább most tényleg még csak a politika meg a média tolja ezt az uszító kampányt?
Mi azért egy ilyen alapvetően egy buborékban vagyunk, egy nagyon jó kerületben lakunk, Budapesten, a munkánkban teljesen nyitottak vagyunk, az óvodában, tehát az élet minden területén nekünk azt gondolom, hogy, hogy semmilyen formában nem érzünk úgymond hátrányos megkülönböztetést, de hogyha a politikában ez egyszer elindul, az a napi közélet is ki fog hatni idővel, és ez ebben az ijesztő, hogy mi van akkor, ha majd egy valaki beszól az utcán, és akkor én mit mondok a gyerekemnek és társai, tehát hogy mi van, hogyha egy valaki megüt minket, mert hogy megismer valamelyik kampányból. Természetesen ettől így nem félünk, mert hogy mi a legrosszabb, ami történhet, felállunk és megyünk tovább, de hogy óriási felelőssége van a politikusoknak ebben, óriási felelősségük van.
Nem gondolkoztatok azon, hogy Ausztriába vagy valahova kiköltöztök, ahol kicsit nyugodtabb van?
Miért menjek el? Uh-huh. Miért menjek el ebből az országból? Miért? Miért? Én imádom ezt az országot. Én egy értékes állampolgárnak gondolom magam, aki fizeti az adóját, és itthon van az egzisztenciám, a jó munkahelyem, a lakásom, a nyaralóm, a barátaim, a családom, az életem. Miért menjek el külföldre?
Meg tudnád-e fogalmazni, hogy mit jelent számodra a család?
Mit jelent számomra a család?
Igen.
Hát nekem a fiúkat jelenti ez a család. A Andrist, Ádámot, meg Waltert, a kutyákat, ők az én családom, és család az egy olyan szereteten alapuló közösség, ami biztonságot jelent, ami kiszámíthatóságot jelent, ami összetartozás jelent, amiért érdemes felkelni minden nap, és megtenni értük mindent. Ez jelenti számomra a családom.
Az iménti percekben Pál Mártonnal beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! Ezzel a mai köztünk marad a végére ért. Várom önöket a jövő héten is ugyanebben az időpontban. Jakab Apponyi Noémi szerkesztő műsorvezetőt hallották.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották.
A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
Érdefem 101.3. Érden jó!